kegyelem nekünk is, békességünk Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Rendhagyó Isten tisztelet lesz, így lenne jó, ha ez mindig így zajlana, hogy közösen vagyunk együtt zsidó testvéreinkkel, és különböző vallási felekezetekből, illetve magukat ateistáknak vallók is együtt lehetnénk, és együtt tarthatnánk bűnbánatot, vagy nem kell mindig bűnbánatot tartani, hanem lehetne együtt örülni, de ma szeretnénk afelett örvendezni, hogy felszabadult az auschwitzi gesztó, ennek 75 esztendeje, holnap lesz az évfordulója, de szeretnénk emlékezni a holokausztra, ekkor nem örvendezünk, hanem szeretnénk bűnbánatot tartani, amit keresztényként nem végeztünk el. Sok olyan látás vagy vélemény van, hogy nem felelünk azért, amit elődeink tettek. Én pedig azt gondolom, hogy ha kereszténynek vallom, valljuk magunkat, akkor azt nem lehet úgy tenni, hogy az ember csak azt vállalja, ami szimpatikus belőle, és elhatárolódik attól, amit elődei elkövettek, hanem vállalnia kell azoknak a konzekvenciáit, amelyeket elődeink tettek, és ki kell jelenteni, hogy bánkódunk, sajnáljuk, és magunk részéről, ha Isten kegyelmes, talán erősebbek tudtunk volna lenni. Persze ez mindig olyan kérdés, hogy ha az örökkévaló Isten megméri a mi gondolatainkat, és ne engedje, hogy hasonló helyzetbe jussunk, mert mindig akkor derül ki, hogy a véleményünk, a gondolataink azok erőteljesek-e, vagy pedig valóban nehéz helyzetben is hűségesek tudunk-e maradni. Minden esetre szeretnénk emlékezni az ukrán frontra. A Vörös Hadsereg ukrán frontja volt az, amely akik először beléptek Auschwitz kapuján, és felszabadították azokat, akik még életben maradtak. Leírhatatlan borzalom az, ami az ő beléptükkor szemük elé tárult. Tőlük tudjuk azokból a felvételekből, amelyeket ők készítettek, hogy micsoda borzalom az, ami a II. Világháború alatt a holokauszban történt. Mindenkinek, aki ebben a borzalomban szenvedője volt, akár rokonként, akár túlélőként, most is vannak ilyenek közöttünk. Isten gyógyítsa be a sebeket. Ő az, aki azt ígéri, hogy segít elfelejteni azokat a dolgokat, amelyek megtörténtek, és azt is megértjük, hogyha ez nem sikerül. Azt is szégyenkezve értjük, és együtt érezve értjük, hogyha nem sikerül megbocsátani. Mi a magunk részéről azt gondoljuk, hogy a szégyenkezés, a bocsánat kérés az, amit mi tenni tudunk, meg nem történté visszafordítani, nem tudjuk meg nem történté tenni, nem tudjuk, hanem egyet tudunk, hogy kijelentjük őszintén és szilárdan, hogy a magunk részéről nem fogunk beállni azok sorába, akik újraélesztik ezt a borzalmat. Itt a templom falában van egy kettétörött tégla, amely arra emlékeztet bennünket, hogy valami eltört, valami kettétört, és valamiből hiányzik egy darab. Azért tettem ide ezt a téglát, hogy emlékezzünk azokra, akik nem tudnak már visszajönni. Hiányzik a tégla másik darabja, közösen együtt tudnánk építeni valamit, közösen együtt tudnánk építeni az örökkévaló Isten házát, mert mindig is ez volt az ő gondolata. Nagyon köszönöm a bevezető zenei szolgálatot, darabot, Viszinked Ilona zongoraművész volt, aki zongorázott, ami számunkra, nekünk, majd még halljuk őt a mai napon, Isten áldja meg őt is. Most pedig nagy tisztelettel hagy kérjem Garai Róbert színművészt, nyissa meg, ez egy sajátságos lekció lesz Ijész Gyulának, egy gondolat a zsarnokságról című művével a mai délelőtt.
Ijész Gyula, egy gondolat a zsarnokságról. Hogy zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobában, nem csak az éjszakában kiátszó őrszabában. Hogy zsarnokságban, nem csak a füstös sötéten dobogó várbeszédben, beismerésben, szavakkal morvényében, nem csak a bűnös ítéletében bűnös. Hogy zsarnokságban, nem csak a katonásan basztottató igyárban, tűzben, dobolásban, és abban, ahogy a hullát a gödörben húzzák. Nem csak a titkon körébb, mint az ajtón, ilyetlen besütkozott ügyekben. A száj elég mutat, jelzi, új van. Ott zsarnokságban, nem csak a rás szilárdan fölrakott arcvonásban, de rádiban már tudom, ami belegődő jaj sikolyban. A csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, a kimerett szembogában. A zsarnokságban nem csak a talpra által harsogott égenekben, hullákban, énekekben. A zsarnokságban, ott a zsarnokságban nem csak az elnyetten tapsoló tenyerekben, hűrűben, operában, épp hogy az harsányon tenyú, szobor kövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az égen halottan sikult gépkocsi zajban, s abban, megálltak a fajban. Hogy zsarnokságban, hogy jelen valóan mindenekben, ahogy én szemek sem, hogy zsarnokságban, az óvodában, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegen is felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, hanem az ott van a búcsúcsokban, hogy hitves így szól, mikor jössz haza, kedves. Az utcán, hogy szokott a ismétet, hogy vagyok van, az üzenet tohában, szorított készfogásban. Hogy ezt is a szerelmet arca megfagy, mert ott van a lúgyosban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az ideg szó mámorában, mint lényük a borban, mert álmodban sem vagy magadban. Ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban. Mert szépnek csak azt véled, hogy egyszer már ő véled. Belehegeltél, azt hiszed, kerettél. Tányérban és kohárban, az otthon az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mint az ipar adott, s begyél a tök szak. Mint a házban való gázfolyásban, ha magadban beszélget, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben se vagy független, főt a szemét is más már, hatásán, hogy fintáztál. Akna mező a csillag, kénderű ablak, az is lényi sátor egyetlen munkatáról, mert zsarnokságtól, lábból, harangyogásból, a papnak kinek jóról, a prédikációból, templom, parlament, színpad, meg annyi színpad, kúnyad, mint az a pillanat, mind azt tekint rá, mint a tehetség, veled megy, mint az emlék. Holnap kereke hagod, rabogad, rabogad, erre kattod, hegyen és tenger mellett, be ezt lehellett. Szikáld, mint a villám, az van minden váratlan zövegben, fényben, a szűzöttenységben, a nyugalomban, a bilincs unalomban, a zápor zuhogásban, a régigérő rágyban, a cellapal fehéren bezárt hóesésben, az néz rád, kutyát remél át, mert minden pillanatodban, ott van a folyamatodban, gondolatodban, minden mozdulatodban. Küzdünk a mezőt, követed és teremted. Kételünk ilyen körből, ő néz rád a tükörből. Ő les, hiába tudnál, fogni vagy, s ebben foglál. Dohányod, szamatálod, ruhányod, anyagálod, beigódik, beerődik, beerődik. Eszmérnél, az eszmér csak ő védünk eszembe. Néznél, de csak azt látod, hogy ő elég varázsol. S már körbe lángol, erdő tűz, gyukatából. Mert mikor ledobtad el, nem tiforszad, és ő rád vigyált már gyárban, mezőn a háznál, s nem érzed már, mit élni, hús és kenyérni, mit szeretnél, mit kívánnál, kalott kikárni, vigyítsék a szóra, fordja, s maga gyártja, ha ezzel őt növetted, gyermeked, neki nemzed. Mert hogy zsarnokságban mindenki szem a láncban, belőled is bűzni, árad, magad is zsarnokságban. Vakonként, napsütésben, így járunk vaksötétben, sefelünk kamarában, akár szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is, az ilyen mű, akármilyen mű. Mert ott áll, eredes hírodnál, ő mondja meg, ki voltál, forod is, neki szolgál.
Szeretnék emlékezni azokra a közel 6 millió áldozatra, akik ebben a borgalomban pusztultak el. Az külön tragédia, hogy minden tizedik áldozat magyar volt, és Auschwitz minden harmadik áldozata magyar volt. Isten adjon vigasztalást, aki még él, és a rokonoknak, és azoknak pedig, akik ebben a borzalomban elpusztultak, emlékük legyen áldott. Nem csak zsidó testvéreinket hurcolták el, hanem nem tettek kivételt roma testvéreinkkel sem. Az ő áldozati számuk kevésbé ismert, hiszen sokkal rosszabb volt az adminisztráció közöttük. Azt tudjuk, hogy 200 ezer és 2 millió között, vagy közé teszik az áldozatok számát, nem tudunk pontos számot, azt tudjuk, hogy ha már Magyarországon élünk, a komáromi erődbe húszolták, zsúfolták össze roma testvéreinket, nem tudjuk pontosan a számukat, körülbelül 70 ezer romát zsúfoltak össze a komáromi erődbe. Egyes kutatások szerint 5 és 10 ezer közé tehető a magyar áldozatok száma. Nem tudom megmondani, ha egy valaki meghalt, az is sok. Isten adjon vigasztalást, ölelje magához azokat, akik átmentek ezen a poklon, és a szép maradtaknak pedig adjon vigasztalást. Nem csak fai alapon tett ez a borzalom különbséget ember és ember között, hanem szeretnénk megemlékezni azokról a homoszexuális emberekről is, akiket ez az őrült ideológia kivégzett. Szeretnénk a politikai foglyokra emlékezni. Szeretnék az elmebetegekre, vagy valami másfajta testi javajával küzdőkre emlékezni, akiket kivégeztek, és nem szeretnénk elfelejtkezni a Jehova tanúiról sem, akik szintén ennek a borzalomnak lettek áldozatai. Az ő számukat sem tudjuk pontosan. Isten ölelje őket is magához, és az itt maradtaknak, gyászolóknak pedig adjon vigasztalást. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Vincent György alpolgármester urat, hogy kérjük meg, hogy szóljon hozzánk, mondjon egy pár gondolatot.
Kedves testvérem, öröm volt számomra, hogy eljöhetek erre a napra is, és itt lehetek köztetek. Pár nappal ezelőtt lelkész úrral beszélgettünk, hogy én szeretek úgy eljönni egy összejövetelre, amikor nem csak egy protokollális hozzászólás tegyek meg, hanem valami olyan élményt, amely új és új gondolatokra készíthet saját magamat is, meg főleg a hallgatóságot. És az életemben volt egy olyan esemény, amely most egy újdonságként el szeretnék mondani az itt lévőknek. Izraelbe jártam egy zarándok úton november 8 és 14-e között, és majd rátérek, hogy ennek egyik utolsó programjaként a Yad Vashem holokauszt emlékközpontot meglátogattam. És erről szeretnék majd beszélni a legvégén, de még mielőtt ebben belekezdenék, kénytelen vagyok kicsit aktuál politikai kérdést felvetni, mert tegnap olvasgattam két napilapot, és hát összefügg ez a jeruzsálemi emlékhelyen, mert a világnak a politikusai a 75. évforduló alkalmával épp Jeruzsálemben, épp a Yad Vashem emlékközpontban tartottak világfórumot, ahol nagy hatalmak képviselői beszédeket mondtak, és hát ennek nagy publicitása volt, és még a magyar nemzet is megírta az alábbit. Rövidítve mondom el, hogy Vladimir Putin volt ott a legfőbb előjáró, a legnagyobb ember, amely a következőket mondta, fricskát adva Európa és a világ azon népeinek, akik azt a történelem hamisítást, vagy nem beszélünk róla stílust szokták meg és alkalmazzák napjainkban, hogy az egész holokausztot úgy írják le, hogy az a német nép története, a német kegyetlen náci fasiszták rintettei, közben pedig ő nagyon keményen kirohant az ellen, hogy a csatlós országok, meg nem csatlós országokban lévő fasiszták, hogy segítkeztek abban, hogy ennyi millió ember halálát okozta ez a borzalom. És itt meg is nevezte ezeket az országokat, sajnos mi is köztük vagyunk. Itt Kispesten is átélem minden nyáron azt, amikor emlékezzük a kispesti áldozatokra, akiket 44 júniusában húzoltak el, és hát ott is mindig előjön, hogy történt ez. Visszaemlékezések, hiteles visszaemlékezések azon, hogy kik voltak ott, hogy nézték végig, kik voltak, akik beterelték ezeket az összegyűjtött zsidó testvéreket a vagonokba, és nem csak zsidók, persze itt is, Kispestről is, mások is áldozatává váltak ennek a borzalomnak. És most akkor átérve az élményre, és nem akarok hosszú lenni tényleg, és főszereplővé válni, mert pláne nem szeretnék, de hát maga az, hogy a Szentföldön jártunk, és megtapasztaltam azt, hogy egy újjászülető zsidó állam, ami 48 után alakult, és már 53-ban ők eldöntötték, hogy egy olyan emlékközpontot akarnak létesíteni, a világnak majd mementóként fogja hirdetni, hogy mi történt a holokausztal kapcsolatban, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az emlékközpont egy világra szóló központ, amely oktat, nevel, informál, emléket ad nagyon sokfajta embereknek. Tehát ez egy olyan központ, ahol nagyon sok létesítmény található, és maga az emlékközpont is igyekszik hülyen azt bemutatni, hogy nem csak a zsidókról van szó. Izraelben vagyunk, Jeruzsálemben vagyunk, ott vagyunk, Jeruzsálemben, ahol a megváltó nem messze született meg Betlehemben, és ahol a kereszt halál, a megváltás pedig Jeruzsálemben feszítették keresztre, és milliárdnyi ember jár összességében a szent helyre, ahol arabok, keresztények, zsidók megszélnek egymással, ahol elviselik egymást, és ez csak azon múlik, hogy a nagyhatalmak mennyire tisztálják őket. De hogy a emlékközpontra is rátérjek, az emlékközpont kártyája, róla szóló bemutató kártya, címlapján egy szöges drót van, amelyből egy olajfa ág nő ki. És az egész Érdvasem emlékhelynek ez a fő gondolata és mondandója, és ezért volt nekem meglepetésszerű, mert összehasonlítva más holokauszt emlékmúzeummal, egy kicsit másként éreztem, hogy miről szól, mi a filozófiája ennek a létesítménynek. És én most arról a múzeumról beszélek, ahol végig tudtunk menni. És a következő, azt tudnám összefoglalni, hogy maga az építészeti megoldás, és egy nagyon híres építész, amerikai zsidó építész tervezte az egész emlékparkot, és közte ezt a emlékmúzeumot is. Úgy néz ki tulajdonképpen, nem tudom, hogy látható, már az építészeti kialakítása is, hogy egy ilyen kártyabár alakú főgerinc húzódik végig, és átlósan kibe-kibe járva ez a fő épület tengelybe vannak a kiállító terek. De hogy belépünk ebbe a hatalmas épületrészben, a végén a kártya, tehát a sátortetővel fedett épületrész végén kilátunk egy alagútszerű képződményt, ez amely azt ábrázolja, hogy látjuk a világosságot az alagút végén. Az egésznek az a hatása, hogy nem egy reménytelen helyzetet próbál elénk állítani, hanem az, hogy mindig van egy túlélés, mindig van valami új, amiért érdemes küzdeni, és azok, akik túlélték, azok is, a hozzátartozók is küzdjenek azért, hogy megtalálják a földi boldogulást, a túlélést, és azt, hogy harcoljanak nyilván azért, hogy ilyen ne forduljon elő. Ez a gondolkodás, amely kiállítást ugyan a borzalmakat is bemutatja hitelesen, de legfőképpen a központi elem az, hogy kik voltak az áldozatok. És ez is egy nagyon fontos mássága a többi múzeumokhoz képest, hogy itt nem a fasizták a főszereplők, ha szabad ezt mondani, bár róluk is vannak fotók és installációk, de ott a legfőbb, hogy mennyi ember lett az áldozat. És ott úgy ismerjük meg őket, hogy nevük van, életkoruk van, foglalkozásuk van, hol dolgoztak. Tehát hihetetlen élmény, illetve megrázó élmény, hát azért mondom, amikor egy olyan kupola szerembe bemegyünk, ahol több tízezer ember fényképét látjuk, és közben a zeneként ismertetik, hogy kik vannak ezeken a képeken. És itt magyartól kezdve minden országbeliek, gondolok. Ennél megrázóbb már csak az volt, amikor kifejezetten a gyermekek számára is van egy emlékmű, egy gazdag zsidó család emlékét állít Uzil nevezetű gyermekének, egy olyan csodálatos, érzelmileg megható körülmények között, hogy belépünk egy sötét nagy térbe, csillagok vannak, ha a zene szól, csillagok vannak, és mi majdnem szapogatva tudunk tovább, mert olyan pici a fény, meg kell szoknunk. És közben pedig csillagok gyúlnak föl, erősödnek fel, miközben mondják azt, hogy Neumann Erika, mondják a magyar nyelvű, hogy Magyarországról lett áldozat Auschwitzba, és mondják, és folyamatosan mondják, és csillagok gyúlnak ki, és így emlékeznek az elhunytakra. Hát felfogásbeli különbség ez, mondjuk például a magyar terrorház stílusához, filozófiából, és ez volt számomra a Jedvasem Múzeumban a legmeghatározóbb, meg az is, hogy a mai napig ők keresik azokat az embereket, akiket fel lehetne jegyezni, hogy ők áldozatok voltak. Tehát mindenki kapott egy ilyen, aki a múzeumban volt, egy ilyen nyomtatvány, ez egy emléklap nyomtatvány, ha találunk olyan szemét, aki tanúsíthatja azt, hogy elhunytja van, hozzátartozója van a holokauszt ügy kapcsán, akkor ő ezt visszajelenteti, és nyilvántartásban veszik ezen a íven, és természetesen a család emléklapot kap majd ezért, hogy ő hozzájárultak ahhoz, hogy az áldozatok népsora minél teljesebb legyen. És ezek a kutatások továbbra is folynak a Jed Vasem múzeumban. Engem nagyon megrázott, de még egyszer mondom azt, hogy akkor döbbentem rá, hogy ez a 6-7 millió, hát sok kutatás van, de ez még a legalsóbb szám, ha jól emlékszem, mert ott a múzeumban is haláltáborok felsorolva részletezve volt, hogy az ő tudomásuk szerint, az ő kutatásuk szerint hány áldozat volt. És végül egy olyan gondolat, amely nagyon naprakésznek érzek, és rajta van a meghívón, Keltai Jelnőnek az utolsó versének utolsó sora, hogy szabad csak az, kit nem retten a holnap. És amikor a mi felelősségünkre térünk át, mert hogy bűnvádakot is tartunk, akkor nyilván, hogy túl azon, hogy többségében itt fiatalok, itt mindenki fiatal persze. Tehát közvetlenül ennek a korszaknak mi most nem voltunk részesei, nem lehetünk részesei, de ülnek közöttünk olyanok, akik gyermekként átérték. Júlia is ilyen volt. És ha már emlékezni kéne, akkor hagyd említsem Éva nénit és Lajna Mermőtnét is. És akkor elnézést az állásra, még egy gondolat, amit elfelejtettem mondani, de hogy ha Júlia és Éva néni életén is az látszik, hogy bár ők is haláltáborban voltak, túlélők lettek, de az életük, Éva néni az élet utolsó pillanatán, Júlia néni pedig itt van közöttünk, hál' Istennek, és már 90 fölött, hogy hihetetlen, hogy mennyi energiát, erőt gyűjtöttek és adták át, és ők számomra is, azt bizonyították, mint ahogy ezt az emlékmúzeum, hogy nem szabad abba hagyni az életet, hanem élni kell tovább, és kiki tehetsége szerint hagyjon jelet úgy, ahogy maga a Jed Vasem is azt jelenti, hogy jelet hagyunk az utókornak. És nyilván azzal az üzenettel, hogy ha lehet, ne legyen ilyen több az emberiség történetében, és akkor vissza csatolni az utolsó gondolathoz, a Heltai idézethez, hogy napjainkban is óriási felelősség az, akik itt ülünk, jó magam is, hogy mit teszünk azért, hogy időben felhívjuk a figyelmet, illetve folyamatosan felhívjuk a figyelmet arra, ha azt látjuk, hogy környezetünkben valami rossz készülődik, még ha kicsinek is tűnik, akkor is. Tehát bármilyen megkülönböztetést, bármilyen rasszizmust elvessünk, és azt hirdessük, hogy az emberek egyenlőek, és jogukban, szabadságban élni. Ez az én mai üzenetem, és köszönöm, hogy itt lehettem.
Úgy legyen, amen. Köszönjük szépen. Benedek István Gábor lett volna a vendégünk, aki Bergen-Belzeni túlélő, aranytollas újságíró és író, Gyulán született ő, és amikor elkurcolták 7 éves volt, és az egész írói munkásságát meghatározza ez az élmény, amit olyan derűvel tesz, ami igen ritka, és talán csak így lehet túlélni. Nem tud ma közöttünk lenni, mert közben megbetegedett, de szeretettel köszönt mindenkit, és lélekben itt van közöttünk, szeretnék innen jobbulást kívánni neki, de ha már nem tud itt lenni, az egyik könyvére, hogy hívjam fel a figyelmet, Karádi Katalinról és az ő egyik szerelméről írt egy könyvet. Újszászi István volt az ő nagy szerelme, aki a Horthy rendszernek volt a kémfőnöke, és őróluk írt egy könyvet, ez lett a Vesztünk, mind a kettőnknek veszte, ez a címe, ha jól emlékszem ennek a könyvnek, és ebben többek között leírja ezt a szerelmet, és azt is leírja, hogy Karádi Katalin, az ő, nem ezt írja le, hanem Karádi Katalin több gyermeket mentett meg, nekem is újdonság volt, nem tudtam ezt ő róla. A vészkorszak, a nyomorúság, a holokauszt idején és Benedek István Gábor közbenjárására kapta meg az igazak, a világ igaza kitüntetést, Karádi Katalin, hát legyen az ő emléke is, ha már Benedek István Gáboron keresztül szóba került az ő neve, áldott, és mindenkié, aki ebben a nyomorúságos időben ember tudott maradni. Hogy kérjük meg Viszinger Ilonát, hogy játszon nekünk valamit, és utána nagy tisztelettel köszöntöm Bokor Sándort, a 23. kerület, jól mondom, kerület Roma önkormányzatának elnökét, és utána hagy kérjük meg, hogy mondjál egy pár gondolatot, hogyha készülünk.
szeretettel működ. De nagyon röviden csak egy pár gondolatot szeretnék megosztani a módból, illetve a jelenből. Arról, hogy 75 évvel ezelőtt mit történt, arról én azt gondolom, hogy nem kell beszélni. Másik útja a kínó sajtónkó híradásokból utána tudom nézni, és sajnos látszott is. Azt, ami napjainkban történik, én inkább arról beszélek, hosszú-hosszú évtizedek óta küzdjük a holokauszt, illetve a gyűlöletkeltés ellen, hogy ez elegyen, ez szűnjön meg. Én felelősség teljesen kívánom jelenteni, hogy nem szűnt meg. Nem tudtuk megtüntetni, eltüntetni. Vannak emberek, vannak népcsoportok, akik gyakorolják a mai napig, és szembesülök vele a munkámmal révén. Az, amikor egy népcsoportot a megsemmisítés vágnak, haszontalannak bélyegezték meg őket is. Egy másik népcsoportot pedig a közmunka, és jó esetben a gyors halál várja. Én azt gondolom, hogy az mindenkinek fontosnak kéne lenni, hogy ez ne történhessen meg ebben az országban. Éppen a tegnap én azt szembesültem egy olyan történettel, amit ezt nem lehet tovább tenni. Csenyite községében rosszul lett egy roma ember, mentőkészak hozzá, és hát várták, hogy azonnal legyen meg a mentő. A mentő megállt a település határán a domkezőn, és meg kellett várnia a rendőrséget, mert csak rendőrökkel mehetett volna be a településre. Ez az idő elegendő volt ahhoz, hogy ez az ember meghalljon. Saját kocsijukat vitték ki a család hozzátartozója a mentőről a domkezőre a hozzátartozójukat, ahol csak a halálpédjét tudta megállapítani a mentőt. Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben nem fogok szabadulni.
A roma holokausztot úgy nevezzük, hogy porrajmos, vagy porrajmos. Ez azt jelenti, hogy elnyeletés, felfalatás, valami ilyesmi a jelentése, és nem kell ahhoz ma gázkamrába küldeni roma testvéreinket, hogy átéljék mindazt, amiről ma Sanyi beszélt. Szégyeljük magunkat, és csak annyit tudunk tenni, hogy minden olyan esetben, amikor ilyesmi történik, felemeljük a szavunkat, és ne legyen izgalmas azoknak, és nem csak ebben a konkrét esetben, hanem sajnos több esetben, akik visszajönnek azzal, ami az ő gondolataik szerint kiemelte őket a társadalomból. Miénk pedig országnak pirulása, ahogy a Szentírás szavai mondják ezt. Szeretettel köszöntöm Rosa Merindát, a 19. kerület roma felzárkóztatásért a Tisztán Ügyekszor Mondom Egyesület elnökét, és hagyj kérjelek meg, hogy te is mondj egy pár szót, és utána hagy köszöntsem körünkben nagy szeretettel Farkas Zsolt koreográfus táncművész barátunkat, és ő fog nekünk majd a te gondolataid után játszani.
Szeretettel köszönöm meg benneteket. Hát nagyon nehéz megszólalni, mert az egyetletnek az elnökeként most már évvel 5. éve, hogy megemlékezünk a holokauszt áldozatainkra, és tiszteltel. De még biztosan emlékeztetni szeretném elmondani, hogy még akkor még nem foglalkoztam, vagy nem voltam még a cigány önkormányzatnak az alelnökeként, amikor már a templomban, tiszteltel a Nagy Boldog Asszony templomban hallottam, hogy szennyűtét mondottam a hegedűs látszóaknak, és én akkor én úgy éreztem, hogy én olyan jó érzés volt, hogy jaj, de jó, hogy megemlékeznek a cigányokról is, meg a, hát a többi áldozatokról. És akkor hogy a sor tudkozta, hogy a Szondeli Gyula bácsival összetalálkoztam, ő a Magyar Antifaszisták Kerelem a Szövetségének a titkára, aki tiszteletben elindította a megemlékező sorozatot, és ő említette, hogy előttem már próbálta szerzenni a kapcsolatot a Magyi, akik tisztelt képviselővel, akkor a Cigányos Kormányzatnak a képviselőivel, hogy jöjjenek és emlékezzük meg. Hát mondtam a Gyula bácsinak, hogy hát mondom, Gyula, engem ez nem is kell megkérdezni magamtól, fogok majd jönni, vagyis hát az egyetlen nevében. És akkor így csatlakoztam akkor a megemlékezéshez, ez 5 évvel ezelőtt volt, és akkor elindítottuk akkor, hogy az egyesületünk is akkor fontosnak tartja, hogy megemlékeztünk az áldozatokról. És majd azt követően, hát ugye az interjút akkor jelentő, aki maximálisan, hát minden alkalommal hát támogatja és részt vett a megemlékezésen, ugyanakkor az imányítók lelkét úrnak is köszönöm, hogy méltóképpen emlékezik meg minden évben. És valahogy így éreztem, hogy akkor itt a helyről, hogy a cigányok sincsenek kihagyva. Ez az annyira ugyan, hát ilyenből jött ez a kérdés, mert igaz, hogy nekem a családtagjaim közül nem voltak olyanok, akik áldozatok voltam, de viszont ugye a barátaim meg a helyközben egy kutatás során megismerkedtem több olyannal a családdal, akinek a hozzátartozói áldozatok lettek, és hát itt is van a Rosszász Marik, akinek a nagyénikéje is szintén a testvérei holokauszt áldozatok voltak, de viszont ő megmenekült, és akkor önoldal készítette egy riportot akkor a Zarosz Jánosz és a Dr. László János kutatása révén lettem velük kapcsolatban. És ezt követően, és én csak befejezésre csak azt szeretném, hogy mondjuk, hogy még a mai napig is, ugye, kórházatosokkal tartjuk a kapcsolatot, és ez egy olyan szörnyűség a dolog, ami még a mai napig is sajnos, hogy ez még van, hogy ez a cigány gyűlölet, és hogy azért mint hogyha tehetnének róla tovább lesz az ember, és ezért kell nekik meghalni, vagy bűnködni, és ez nekem lesz nagyon fájó pont, és ezért én úgy gondolom, hogy úgy is értem, hogy tovább is fogunk megemlékezni, nem csak az cigány testvéreikről, hanem ugyanúgy a Tibor és a többi áldozatokról, mert számunkra ez nagyon fontos. És még csak annyit szerettem volna mondani, hogy én megköszönöm a Jóistennek, hogy olyan cigány és zsidó és nem cigány testvérekkel összehozott a sor, akik fontosnak tartják a megemlékezést. Köszönöm szépen!
Thank you.
Adjon meg. Senki nem leszek hosszú, de ha már azt hirdettük, hogy bűnbánat és könyörgő Isten tisztelet, akkor a Szentírásból is szeretnék hirdetni nektek egy kis gondolatot, szeretném hirdetni az igét, bár azt gondolom, hogy ami elhangzott, az mind-mind olyan volt, aminek a örökkévaló örült, hogy elhangzott, annak, amiért elhangzott, annak nem örült. Mózes könyvéből szeretnék nektek felolvasni valamit. Ez a 5. könyv 33. része. Nem annyira hosszú, úgyhogy ha megengeditek, befejezésül felolvasom az egész részt. Így szól ez. Ez pedig az áldás, amellyel megáldotta Mózes az Istennek embere, Izrael fiait az ő halála előtt. Mondta ugyanis, az Úr a Sínai hegyről jött, és Szeírből támadt fel nékik, Párán hegyéről ragyogott elő, 10 000 szent közül jelent meg, jobbja felől 10 000 törvény volt számukra, bizony szereti ő a népeket, mind kezdenél vannak az ő szentjei, odaszegődnek a te lábaidhoz, és hallgatják a te beszédeidet. Törvény parancsolt nekünk Mózes, örökségül Jákob közösségének, és királyőn Jesurumban, mikor összegyűltek a népek fejei, és együtt voltak Izrael törzsei, éljen Rúben, és meg ne halljon, és táma legyen embereinek. Ez pedig a Júda áldása, és mondta, hallgass meg, Uram, a Júda szavát, és vidd be őt az ő népéhez. Az ő keze elégséges legyen neki, de légy segítsége az ő szorongatói ellen. Léviről pedig mondta, a te Tuminod és Urimod, a te kegyes férfiadé, aki megkísértettél Masszában, akivel felbeszálltál Mériba vizeinél. Aki azt mondta az ő atyáról és anyjáról, nem láttam őt, és az ő atyafényt nem ismerte, fiaival sem gondolt, mert megtartották a te beszédedet, és ragaszkodtak szövetségedhez. Tanítják a te végzéseidre Jákobot és a te törvényedre Izraelt, füstölőt tesznek a te orcád elé, és égő áldozatot a te oltárodra. Áld meg, Uram, az ő erejét, és az ő kezének munkája legyen kedves előtted. Törd meg derekukat a reáltámadóknak és az ő gyűlölőinek, hogy fel ne kelhessenek. Benyáminról mondtam, az Úrnak kedveltje, bátorságban lakozik mellette,
fedező minden időbe és az ő vállai között lakik. Józsefről pedig mondta, áldott az Úrtól az ő földe az égnek kincseivel, a harmattal és az alant elterülő mélységes vizekkel. A nap érlelte drága terméssel, és a hold sarjasztotta a drágaságokkal, és az ős hegyek javaival, és az örök halmok drágaságaival, a földnek drágaságaival és bőségével, a csipkebokorban lakozónak jó kedve szálljon Józsefnek fejére, és az ő atyafiai közül kiválasztottnak koponyájára. Tehenének első fajzása dicsőségére van, szarvai bivajszarvak, népek öklei azoknak mindenfelé, a földnek széléig. És ezek Efraim tízezrei és Manassé ezrei. És Zebulonról mondta, örvenj Zebulon a te kimenetedben, és te Izsakár a te sátraidban. Népeket hívogatnak a hegyre, igaz áldozattal áldoznak ott, mert a tengerek bőségét szopják, és a kövények rejtett kincseit. És Gádról mondta, áldott az, aki kiterjeszti Gádot, mint nőstény oroszlán, úgy lakik, és szétszaggat kart és koponyát. Az elejét nézte ki magának, mert ott volt elrejtve a törvényadó osztály része, de elment a népnek fejedelmeivel, az Úrnak igazságát cselekedte, és az ő végzését Izraellel együtt. És Dánról mondta, Dán oroszlán kölyke, amely Básánból szökik ki. És Naftaliról mondta, ó, Naftali, aki az Úrnak jó kedvével bővölködöl, és áldásával vagy teljes. Vedd birtokba a tengert és a délt. És Áserről mondta, áldott a többi fiak felett Áser, legyen az ő atyafiai előtt kedves, és áztassa lábát olajban. Vas és rész legyenek a te záraid, és élteden át tartson erőd. Nincs olyan, mint a Jesurun istene, az egeken szágult segítségedre és fenségedben a felhőkön, hajlék az örökkévaló isten, alant vannak örökkévaló karjai. Elűzi előled az ellenséget, és azt mondja, pusztítsd. És bátorságban lakik Izrael egymaga, lesz Jákub forrása a gabona és a bortföldén, és az ő egei harmatot csepegnek. Boldog vagy Izrael, kicsoda olyan, mint te. Nép, akit az Úr véd, a te segítségednek pajzsa, és akit a te dicsőségednek fegyvere. Hízelegnek majd neked a te ellenségeid, és te azoknak magaslataidat taposod. Csak nagyon röviden hagyd mondjak egy-két gondolatot. Mózes, az Isten embere, aki húzózkodott, és nem akarta vállalni Isten elhivatását, hogy vezesse ki a népét a szolgaság földjéből. Talán ő volt az egyetlen, aki mindvégig bízott az örökkévaló Istenben, és nála, vagy rajta kívül senki sem volt, aki úgy szeretett volna bemenni az ígéret földjébe, földjére. Neki nem sikerült ez a dolog. Ma nem szeretnék erről beszélni, hanem inkább arról, hogy mielőtt ő meghalt volna, és mai napig nem tudjuk, hogy hol van az ő sírja, akkor ezt az áldást mondta el. Az egyik törzset kihagyta, erről se szeretnék ma beszélni, hanem arról a gondoskodó szeretetről, amely az ő szívét áthatotta, amikor végignézett a népen, és mint a jó szülő, amikor útjára bocsátja a gyermekét, és valamit még akar tenni, nehogy véletlenül a gyerek valami bolondságot csináljon, úgy járkált körbe-körbe a nép körül, és mondott mindig valamit. Ennek a fejezetnek az a címe, még egyszer a törvény, még egyszer valami olyasmi, ami nem a fejezetnek, az egész könyvnek. Még egyszer valami olyasmi, amitől boldog lehet, ami fontos, ami az Úrtól való, ami az Úr akarata. Azzal fejezi be ezt a részt Mózes, boldog vagy Izrael, kicsoda olyan, mint te. Nép, akit az Úr véd. Nagyon izgalmas és megrendítő dolog az, hogy a holokauszt után pár évvel Izrael önálló állam lett. Ki gondolta volna? Ki merte volna ezt elképzelni, miközben dohogtak a gyárkémények, zakatoltak a vonaszkerekek, és ahogy hallottuk, kiszolgálták ezt a borzalmas ideológiát, sajnos a mi népünk is ezt tette. Ki gondolta volna ezt? Az ember megpróbál valamit elvégezni, és Istennek egészen más gondolata van. Ó, milyen jó lenne, ha az ember meggondolná, mielőtt cselekszik, mielőtt valakit megaláz, mielőtt valakit méltatlanul megszólít, mielőtt valakinek rosszat tesz. Vajon találkozik-e az örökkévaló Isten tetszésével, vagy pedig azzal a rizikóval jár a cselekedetünk, hogy az örökkévaló Istennek más a véleménye erről. Ó, boldog lehetnénk mi mindannyian, ha mindig az a gondolat hatná át a lelkünket. Vajon tetszik-e az örökkévaló Istennek az, amit mi teszünk, amit cselekszünk, és ha rájövünk, hogy valami olyat tettünk, ami nem helyén való, van nála bocsánat. Csak ezt ki kell mondani. Isten áldja meg az ő népét, Izraelt, akit ő választott, nem azért, mert külön lenne a többi nép közül, hanem Isten így mondja, ezt mondja nekik, mert szeretlek benneteket. Isten áldja meg roma testvéreinket, bocsássa meg nekünk azt a sok gyalázatot, amit elkövettünk velük kapcsolatba is, és Isten, biztos vagyok benne, hogy mindazért a rosszért, ami valakit származása miatt ér, jóval fog fizetni, gazdag áldással fog fizetni, nekünk pedig azzal a rizikóval jár a cselekedetünk, hogy vajon az örökkévaló Istennek tetszette, amit cselekedtünk. Isten áldja meg a mi gondolatainkat, ha van mit formálni rajta, formáljon. Ha nincs, akkor nem kell azért bevallani valamit, hogy Isten formáljon rajta. Ha nincs mit változtatni, akkor erősödjünk meg abban, hogy nem állunk be abban a sorban, amely sor másokat megaláz, másoknak rosszat tesz. Isten áldja meg mindannyiunk életét, adjon erőt ahhoz, hogy emberek tudjunk akkor is maradni, amikor nehéz embernek maradni. Hagyj kérjünk meg Zsolti, hogy játssza a hangfelvételt. Thank you.
hogy befejezésül a 220-as éneket fogjuk elénekelni, nem végig, mert az egy hosszú ének, 220-as ének első, második és utolsó versszakát majd, így kezdődik ez légy, csendes szívvel, békességgel, megváltódban, Istenedben. 220-as ének első, második, és majd az áldás után, amelyet fennállva fogunk fogadni, a hatodik befejező versszakát fogjuk énekelni. Én ilyenkor mindig megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, említeni valója, vagy valamilyen kritikai észrevétele, hogy ennek van most lehetősége, vagy esetleg, ha nem kritikai észrevétele, van-e valakinek hozzáfűzni valója. Júlia nem akar valamit mondani? Csak láttam, hogy szívesen mondanám valamit. Te jöjjön ki, és akkor...
kiterjedtségét a borzalomnak érzékelni lehessen. az ő elvásárlásával ott vannak a tárgyal, ott van a zenés helyen. De az a különösen az új generációnak a tudatában, ez már ne felejtsen.
Köszönöm. Van-e valakinek mondandója? Ha nincs, akkor a 220-as ének első, második és majd az áldás után befejezésű fennáll, fogjuk a hatodik verszakát énekelni. Így kezdődik ez. Légy csendes szívvel, lékességgel, megváltottva Istenetben. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet neked. Amen.